Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Elsőként arról lesz szó, hogy a szlovák miniszterelnök egyértelművé tette, hogy kormánya nem fogja hatályon kívül helyezni a Beneš dekrétumokat, amelyek alapján 1945 és 48 között az akkori Csehszlovákiából a kollektív bűnösség elve alapján magyar és német nemzetiségűek tízezreit üldözték el, elkobozva vagyonukat. A pozsonyi törvényhozás által december végén elfogadott új jogszabály szerint ezeket a dekrétumokat már bírálni sem szabad, különben az elkövető börtönbe kerül. Az Inforádio által megkérdezett szakértő szerint a törvény valódi célja a magyar földek ingyen megszerzése az útépítésekhez. Herceg Zsolt összefoglalója.
A Beneš dekrétumok eltörölhetetlenek és integráns részei a szlovák köztársaság jogrendjének, a II. Világháború utáni rendezés részét képezik, jelentette ki a szlovák miniszterelnök szerda délután a Pozsony-Ligetfalui város részében tartott kormányülés után. Robert Fico, a Tisza pártot vezető Magyar Péter miniszterelnök jelölt tiltakozó levelére reagálva a Paraméter cikke szerint úgy fogalmazott, hogy a vitatott jogszabálymódosítás hasonló módon bünteti a dekrétumok megkérdőjele, mint ahogy a holokauszt tagadása is tilos. A magyar kormány Európai Uniós ügyekért felelős minisztere szerint viszont a Beneš dekrétumok kifogásolását szankcionáló szlovák jogszabály nem előremutató, nem barátságos és nem civilizált rendelkezés. Bóka János az Inforádió Aréna című műsorában beszélt erről.
10 éve látjuk azt, hogy például, amikor autópálya építések zajlanak Szlovákiában, és ehhez kapcsolódóan kisajátításokra kerül sor, akkor az állam a Beneš dekrétumokra hivatkozva megtagadja a kisajátítás miatti kártalanítást, arra hivatkozva, hogy ezeknek a földeknek a tulajdonjoga a Beneš dekrétum alapján az illetőt egyébként sem illette volna meg, ami szerintem hallatlan. És ezzel kapcsolatban mind a helyi, mind a nemzetközi fórumokon zajlanak perek érdekérvényesítése, például a Strasbourg Emberi Jogi Bíróságon is, ahol az érdekérvényesítésben a magyar állam a rendelkezésre álló eszközökkel részt vesz, illetve segíti azokat a feleket, akik az igazukat keresik.
Öllös László szlovákiai politológus szerint ez a jogszabály leginkább azért született meg, hogy a szlovák földhivatal arra hivatkozva magyar földeket szerezhessen meg az útépítésekhez, de politikai okai is vannak.
A progresszív Szlovákia úgy gondolta, hogy ezzel az üggyel magyar szavazatokat lehetne szerezni, és tartott egy sajtótájékoztatót az ország déli részén, ahol hát nehezményezte, hogy ezektől az emberektől elveszik a földjüket. Ekkor a kormányzat úgy gondolta, hogy ezzel a témával a progresszív Szlovákiát a szlovák nyilvánosság előtt úgy lehet bemutatni, mint az országot veszélyeztető politikai pártot, és azt kezdte állítani, a progresszív Szlovákia meg akarja szüntetni, semmisíteni a Beneš dekrétumokat, pedig ezt nem akarta, de hát félre magyarázták azt, amit ők mondtak. Ebből aztán nagy kiabálás lett, természetesen, már országosan, belpolitikailag, és itt jött egy harmadik feltételezhető ok, nevezetesen a legerősebb szlovák kormánypárt, a Smer, jelentős mennyiségű szavazót veszített egy szélsőséges, nagyon nacionalista nemzeti párt felé, ez a Republika. Erősödik szépen, ők gyengülnek, elsősorban a szlovák nemzeti párt, amelyik most már alulról szagulja az ibolyát, úgymond, mert messze van az 5%-os küszöbtől is, 4% alatt van már. Tehát nekik valamit ki kellett találniuk, hogy ezeket a szavazókat visszahozzák, vagy legalábbis továbbiakat ne veszítsenek, és feltételezhetően alkalmasnak tűnt a Beneš dekrétumok ügye erre.
A szlovákiai magyarok polgári engedetlenségi mozgalmat és petíciót indítottak, illetve önfeljelentéssel vették fel a küzdelmet a jogszabály ellen, amelynek alapján a Beneš dekrétumok bírálatáért elvehetik a vagyonukat és a szabadságukat. Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
A magyar kormány jogi segítséget ad azoknak a szlovákiai magyaroknak, akiket joghátrány ér a Beneš dekrétumok kifogásolását tiltó jogszabály miatt, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergelyt hallják.
A legfontosabb, hogy ezen a területen nem szavakra, nem tettekre van szükség. A magyar kormány az elmúlt évtizedben mindig kiállt a határon túli magyar közösségek önazonosságának megőrzése, egyéni és közösség jogainak védelme érdekében. A kollektív bűnösség a 21. század Európájában nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Azt látjuk, hogy a szlovák jogalkalmazás, a hatóságok és a bíróságok, bár nem egységes a gyakorlat, de a mai napig alkalmazzák a Beneš dekrétumokat, és ez polgári ügyletekben, különösen termőföldek és erdők ingatlan adásvétel esetén olyan sérelmeket okoz, amely érdemben lehetetleníti el a tulajdonjog gyakorlását, vagy akár a tulajdonjog elvonásához is vezet. Ez egy származási alapú megkülönböztetés, azt reméltük és azt reméljük továbbra is, hogy a II. Világháború végeztével Európában ennek többé tere nem lehet. A magyar kormány a jogi képviselettel kapcsolatos segítséget fog nyújtani mindenkinek, aki ilyen hátratételt, negatív megkülönböztetést kénytelen elszenvedni. A jogi képviselettel kapcsolatos költségeket át fogjuk vállalni, mindenkinek segítséget nyújtunk ahhoz, hogy emberi jogi fórumokhoz is fordulhassanak. Bár a lehető legrosszabb véleményem van személyesen is az európai emberi jogi bíráskodásról, de ez olyan határátlépés, ahol még az európai emberi jogi fórumokra is számíthatunk. Ezért abban az esetben, hogyha a Benes dekrétumokat a mai napig Szlovákiában alkalmazzák, vagy bárhol alkalmazzák egyébként, akkor természetesen ezekben az esetekben a magyar állam azok mellett áll, akik származásuk miatt jogsérelmet szenvednek el a 21. század Európájában, és mindent megteszünk, hogy belső jogi fórumokon és nemzetközi jogi fórumokon is ők a jogaikat érvényesítessék. Hozzáteszem még egyszer, mondom, hogy a bíróság gyakorlat nem egységes. Szlovákiában jó néhány olyan eset van, amikor a bíróság elutasítja a Benes dekrétumok alkalmazását, de önmagában az, hogy ezt a jogszabályok nem zárják ki, és a Benes dekrétumokra nem egy a 20. századi történelem részeként megjelent kétségkívül az államisággal összefüggő dokumentumra tekintenek, hanem mai napig ennek a származási megkülönböztetésre vonatkozó részeinek is lehet joghatása, ez tűrhetetlen és elfogadhatatlan.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert hallották. Az amerikai elnök leginkább Ukrajna és a vámpolitika esetében lépte át a saját maga által felvázolt vörös vonalakat, mondta az Inforádio Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézet tudományos főmunkatársa. Csizmazia Gáborral Exterde Tibor beszélgetett.
Trump egyetlen egy területen maszatolta el a vörös vonalát, ez a vámpolitika volt, főleg kínaiakkal szemben, tehát meg még lehetne még említeni valamilyen szempontból az orosz-ukrán háborút, hogy ott határidőket szabott, amiket aztán nem tartatott be.
Jó, de ez nem érdemben. Egy trumpi tárgyalás technika, hát azt megtanultuk róla, hogy tud nagyot mondani, beijeszti az ellenfelét, majd utána visszajön, aztán még egyszer beijeszti az ellenfelét, és ér el eredményeket, mert vannak szóbeli megállapodások a kínaiakkal is.
Hát elméletileg igen, nem tudjuk pontosan, hogy milyen megállapodások vannak, mert ugye háttérben mikről beszélnek. Ugye ebben biztosan nem látunk még bele, legalábbis egyelőre. Meg hát elterjedt egyébként pont a vámpolitika kapcsán, hogy ugye mit Wall Street, ugye, meg hát a közbeszédben is már takónak neveznek, ugye ez egy mozaik szó, hogy Trump always chickens out. Tehát Trump végül mindig aztán fülé-farkát behúzza, és akkor hátra lép, persze attól függ, hogy milyen ellenféllel találja szembe magát. Ugye szövetségesekkel, partnerekkel ez kevésbé volt igaz. Tehát hogy az Európai Unió, Japán, Dél-Korea, ott a biztonságiasítás logikája mentén azért elég a partnerek számára előnytelen kereskedelmi alkukat azért lenyomott a torkukon. Kínaiakkal szemben pedig egy nagyon részleges megállapodást tudott elérni, és ezért mondom azt, hogy igazából ott ezt a kemény vörös vonalat nem érvényesítette. Az orosz-ukrán háború egy másik kategória, mert ott ugye van egy ilyen paradox helyzet, hogy az amerikaiaknak érdekük is, hogy minél előbb lezárják a háborút, meg abból a szempontból az is érdekük, hogy igazából csak az európaiak vegyék át ennek a pénzügyi terheit. De általában, hogyha közvetlen beavatkozásról van szó, tehát ha az amerikai katonai erőt kell ténylegesen felmutatni, akkor a trumpi külpolitika már az első ciklusban is arról szólt, hogy legyen hiteles a politikai értelemben vett elrettentés 2013-as szíriai tapasztalatok függvényében, illetve elrettentést legyen is lehetőleg ne sokkal több, tehát ne kelljen ténylegesen mondjuk inváziót vagy újabb háborút kezdeményezni, és ez tulajdonképpen a trumpi külpolitikának a, mondom, ez nem Trump apologetika, csak egy magyarázat arra, hogy az a nagy paradoxon, amit látunk, hogy egyrésztről tulajdonképpen nagyon harcias retorikát alkalmaz, már az első ciklusban is, és akkor lehetne rengeteg példát hozni Észak-Korea kapcsán, meg Oroszország kapcsán, meg Kína kapcsán kereskedelmi politikában, tehát rengeteg harcias szókifejezéssel él, de közben meg Nobel-békedíjat szeretne, és egyébként furcsa módon, ugye ő az első elnök a hidegháború vége óta, aki ténylegesen nem indított új háborút. Ugye Caracasban sem háború volt, hanem egy
akció,
amit végig egy emberrablás. Ugye ők maguk még kicsit cinikus mondom, de mondjuk azt is mondják, hogy hát attól, hogy megint a harcias retorika, tehát nem védelmi minisztérium, hanem a hadügyminisztérium, már így hivatkoznak rá, a hadügyminisztérium alá tartozó, hogy a katonai erők részt vettek ebben az egészben, az csak azért kellett, hogy megtámogassák az igazságügyi minisztériumnak az embereit, mert tulajdonképpen itt az történt, hogy egy köztörvényes bűnözőt igazságszolgáltatás elé kellett állítani. Most ez egy kicsit cinikus mondás szerintem, de a lényeg, hogy alapvetően ez az egész gondolkodás jellemzi a Trump adminisztráció kül- és biztonságpolitikájának ezt a szeletét legalábbis, hogy az amerikai erő, katonai erő, az a diplomáciai eszköztárnak egy szerves része, és igazából fenyegetni szeretnének vele. Nagyon korlátozott mértékben használni is, de invázió, meg elhúzódó, nagy emberveszteséggel vagy költségekkel járó konfliktust nem szeretnének. Erre is van egyébként hagyomány, mert precedens az amerikai külpolitikában, ezt ugye a furkósból politikának, vagy big stick policy-nek nevezünk. Azért nem lehet egyértelműen precedensnek nevezni azért, mert jelmondat az úgy szól, hogy beszélj szépen, vagy udvariasan, és mindig hogy magadnál furkósból. Tehát most a második része az megy a Trump adminisztrációban, a szép beszéd az kevésbé, tehát a retorikából annyira nem érződik. Úgyhogy ezért mondom, hogy kicsi sajátosnak tűnik az, amit Trump csinál, de van benne az amerikai külpolitikai hagyományok keretrendszerében némi logika.
Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársát hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
A Euronews értesülései szerint az Európai Bizottság befagyasztja a Magyarország elleni vizsgálatokat a választásig, mert a testület nem akarja úgy feltüntetni magát, hogy beavatkozik a magyar választási kampányba. Gálik Zoltánnal, a Corvinus Egyetem docensével Varga Mónika készített interjút.
Az Európai Uniónak többfajta eljárás típusa van, ugye, amit tud egy-egy országgal kapcsolatban indítani, illetve lefolytatni különböző eljárásokat. Ezeknek a jogértelemben vett felfüggesztése az nem létezik, tehát választási moratóriumról nem szólhat ugye a történet, inkább arról, hogy valamiféle politikai időzítési döntés van, úgy nevezik, hogy diszkrecionális késleltetés, ami ezeket az eljárásokat lassíthatja. Ugye ezek a kötelezettségszegési eljárások, amelyek Magyarország ellen és több ország ellen és tagállam ellen is folyamatban vannak, ezek néha politikailag érzékenyebbek, és néha nem csak maga az eljárás, hanem a következménye is, tehát például pénzügyi döntések, vagy pedig kifizetéseknek a felfüggesztése is politikai mérlegelésnek a kérdése lehet. Ezeknél lehetséges az, hogy különbözőféleképpen lassítja a bizottság ezeket az eljárásokat.
Akkor erre volt már példa?
Volt, ugye az az igazság, hogy ezek nincsenek kimondva, inkább érzékelni lehet ezeket. Tehát például 2024-ben a bizottság Olaszországgal kapcsolatban egy jogállamisági jelentésnek a nyilvánosságra hozatalát késleltette politikai megfontolásból. De hát ezt, ahogy mondom, ezt inkább úgy értékeljük, hogy így volt, hiszen egyszer csak kijött ez a jelentés, és többen már korábbi időszakra várták.
Milyen konkrét ügyekről lehet szó Magyarország esetében?
Ugye, ami a legfontosabb, ami politikai döntés és a bizottságnak a különböző fázisokban lévő jelentésének, illetve a jogi eljárásnak a megindítása, vagy pedig a késleltetéséről lehet szó. Ugye itt a Pride ügyben van egy olyan be nem fejezett jogi értékelés, amit a bizottságnak nyilvánosságra kell hoznia, és utána pedig meg kellene indítani az eljárást, hogyha talál ilyen jogszabályi hátteret, illetve hogyha ugye az utóbbi időkben visszagondolunk, a kémkedési ügy volt még az, ami pedig nem egy klasszikus kötelezettségszegési eljárásnak a keretében futna, hanem sokkal inkább egy belső eljárás, és annak a következményét kellene majd a bizottságnak valamilyen formában egy következő fázisba léptetni. Vannak még ugye, hogy a médiaszabályozás megfelelés, itt már megindult a kötelezettségszegési mechanizmus, itt a belső eljáráson különböző határidőket szab, amiknek a teljesítése késlekedhet esetleg.
Itt a Magyarországnak szánt pénzügyi forrásokkal kapcsolatos döntéseket is felfüggesztenék a Euronews értesülései szerint. Azt lehet tudni, hogy eddig mennyi forrást vesztett Magyarország, és mennyi van még a csőben?
Ja, nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy milyen összegek, és pontosan milyen összegekről van szó, hiszen ugye két nagy csoportba sorolhatjuk azokat, amelyek kérdésesek. Az egyik a véglegesen elvesztett összegek, amiknek a kifizetése már nem valósulhat meg. Itt körülbelül 2 milliárd euróról van szó. Azok, amelyek pedig valamilyen módon hozzáférhetetlenek, befagyasztottak, itt akár 17 milliárd euróról is szó lehet. Ugye itt vannak hozzávetőlegesen 6,3 milliárd eurós kohéziós kötelezettségvállalás felfüggesztések. Körülbelül ugye az Európai Parlament azt kommunikálta, hogy emellett egy olyan 10,4 milliárd euró, ami az úgynevezett szupermérföldköveknek a teljesítéséhez kapcsolódó és újjáépítési forrásokhoz kapcsolódó összegek, tehát körülbelül ennek az összege olyan 17 milliárd euróra vehető.
Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét hallották. Az Inforádio által megkérdezett szakértő szerint szinte semmi esélye nincs annak, hogy a jelenlegi iráni rezsim esetleges bukása után ismét monarchiává váljon az ország. A változásnak belülről kell bekövetkeznie, de az Egyesült Államok esetleges beavatkozása sok mindent megváltoztathat. A részletek Várkonyi Gyulától.
Az Iránban hetek óta tartó számos halálos áldozatot követelő tiltakozó demonstrációk hatására az egykori sah özvegye és fia is üzent a tüntetőknek. A monarchia újjáéledésének esélyeiről N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa nyilatkozott az Inforádiónak.
A monarchiának semmi esélye nincsen. Az iráni népességnek nincsen monarchikus vágya, ráadásul ugye itt, amikor a nyugat felül azt hallják, hogy demokrácia, 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 hát demokráciát sem monarchiában szokták elképzelni, bár az európai fejlődés nyilván produkált alkotmányos monarchiákat, de az egy másik dolog volt. Mivel a család 79 óta egyfolytában külföldön van, nem szerveződött pártá, nem szervezett mozgalmat, általában nem láthatóak, ezért még az Egyesült Államokban élő amerikai diaszpórának is csak egy része támogatja őket. A legtöbben Iránban, belföldön és külföldön, tehát a diaszpórában élők is, azok, akik változást akarnak, azok is azt mondják, hogy de el a kezekkel Irántól, belső folyamatok eredménye kell, hogy legyen az átalakulás.
N. Rózsa Erzsébet a tiltakozó hullám legvalószínűbb következményeiről is beszélt.
Leginkább egy lassú további átalakulásra számítanék, amiben nyilván a vezetés is kénytelen lesz lépni. Ezt a hullámot gazdasági okok váltották ki, de hát a 2024-ben megválasztott Masoud Pezeshkian elnök már a programjában is a gazdaságot átalakító programot jelentett be, azóta is próbálja ezt megvalósítani, most a tüntetések kapcsán is. Ő volt az, aki arról beszélt, hogy jogos bajokat fogalmaz meg a népesség, gyors segélyeket utalnak ki most az Iránban a rászoruló rétegeknek, vagy lehet, hogy talán mindenkinek. Tehát vannak itt ilyen programok, és mivel a lakosság nagy része igazából az életkörülmények miatt csatlakozott a tüntetésekhez elsősorban, amikor azok indultak, akármivé is alakult később, éppen ott adott helyen, adott pillanatban az a tüntetés, így azután azt gondolom, hogy ez lenne valószínűleg a legfontosabb, az egy kérdés, hogy az elnök ezt végre tudja elhajtani és hajtatni.
N. Rózsa Erzsébet ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok esetleges katonai beavatkozása teljesen átírhatja ezeket a forgatókönyveket. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Sorkatonai szolgálatra hívtak be fiatalokat Horvátországban, a napokban 1200 férfi kapta meg behívó levelét. Kaiser Ferenc biztonság és védelem politikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint a modern harcászati eszközök korában is fontos szerepe lehet a honvédségi élő erőnek. Szabó Gergő interjúja.
Főleg az európai társadalmak esetében, hogy ahol többségében előregedő fogyó népességről van szó, egyre kevesebb az az úgymond katonakorú fiatal, aki szabad akaratából vállalja a katonai hivatást. Ugyanakkor az is látszik, hogy egyre rosszabb globális biztonsági helyzet kapcsán, illetve a különféle fenyegetések kapcsán, beleértve a migrációt, a klímaváltozást, meg egy csomó minden mást, hogy szükség esetén, vészhelyzet esetén az államoknak szüksége van humán erőforrásra is, tehát egy árvízhelyzet esetén legyen, aki pakolja homokzsákot, ad abszurdum, ha eltűnik egy idős ember, legyen, aki megkeresse. Ugye Magyarországon is, amíg volt sorkatonai szolgálat, a legközelebbi laktanyából tudtak erre igénybe venni fiatalokat, és nagyon-nagyon fontos, hogy minősített helyzetben, ha mozgósítani kell, például ne kelljen, de ha tényleg lesz egy háborús, akárcsak feszültség, akkor ne akkor kelljen megkapni a fiataloknak a minimális alapképzést, hogy hogyan tudják megvédeni a hazájukat. Tehát, hogy nem ördögtől való a sorkatonai szolgálat, ugye egy csomó országban, a baltiaknál, lengyeleknél ki se vezették soha, hiszen olyan képességeket ad, nyilván egy eléggé jogfosztott állapotról beszélünk, már nyilván már nagyon más most sorkatonának lenni, mint volt mondjuk a szocialista korszakban, de akár egyébként a nyugati országokra is igaz ez. Tehát, hogy ez egy szükséges rossz. Tehát a globális biztonsági környezetnek a változásai, azokra a horvát állam úgy döntött, hogy az egyik megoldás a human erőforrás ilyen mérsékléséről, ugye ilyen válság helyzetekben ez nem csak háborús eset lehet, ipari vagy természeti katasztrófa, amikor szükség van hirtelen nagyon mennyiségű, mondjuk úgy élőerőre. Egyfajta megoldás lehet a sorkatonai szolgálat is. Máshol ugye az önkéntes tartalékos rendszerrel próbálkoznak az amerikaiaknál, erre a célra a Nemzeti Gárda, tehát hogy ez egy válasz a változó biztonsági környezetre.
Manapság, amikor nagyon sokat beszélünk a modern harcászati eszközökről, sokat volt szó arról, hogy tényleg megváltozik a hadviselés. Mekkora szerepe van jelenleg az élőerőnek tényleg egy-egy harci cselekményben?
Ha pont az orosz-ukrán háborút nézzük, akkor ott azt látjuk, hogy jelenleg az is egy nagyon komoly kérdés, hogy ki meddig bírja emberrel, és nyilvánvalóan jól látszik, hogy az oroszok tovább. Tehát a humán erőforrást részben ki lehet váltani, de teljesen nem. Tehát egészen egyszerűen bakára, gyalogosra, aki a frontvonalat tartja, vagy szerelőre, pilótára, drónoperátorra mindig szükség lesz. Tehát az embert nem lehet kivenni a modern harcselekményekből sem. És még egyszer, nem csak a háborúról van szó. Tehát ha valahol átszakad a gát, egy árvízhelyzet esetén azt nem robotokkal fogják elzárni. Tehát erre a célra is jó a sorkatona.
Mennyire reális az, hogy sorra döntenek úgy egyes országok, hogy szükség van újra sorkatonaságra?
Ugye függ az orosz-ukrán háború menetétől, különösen itt Európában. Függ az Egyesült Államok politikai hozzáállásától Európa irányába, ami hát jelenleg nem kifejezetten baráti. Tehát nagyon sok mindentől függ meg. Hát nyilván, ha vissza is vezetik, itt azért már senki ne arra gondoljon, mint ami mondjuk a magyar néphadsereg idején volt, hogy krumplipucolás, kukoricatörés és más egyéb csodálatos feladatok vittek el majd egy évet, miután megkapták a szükséges alapképzést a bevonulók, hanem inkább valami olyasmiben, ami mondjuk Svájcban, vagy akár a finneknél van, hogy pár hetes intenzív alapkiképzés, vagy maximum pár hónapos után, mert végzett is az ember a szükséges képességek elsajátításával, és aztán évente egy, maximum két rövid párnapos, vagy maximum egy hetes időszakra, amikor az állam fizeti a fizetést, tehát hogy az már nyilván nem okoz ebből a szempontból anyagi hátrányt a mozgósítottnak, és nyilván ezt a munkaadókkal is le kell jogilag szabályozni, hogy ők megelengedjék őket, és ne érje joghátrány azért a bevonulót, a frissítő kiképzésre, a gyakorlatra mozgósított tartalékost. Tehát ez már azért egy egész más rendszer a legtöbb helyen, mint amire még mondjuk ugye az én generációm, ugye a 50-esek még emlékeznek, tehát hogy ez már egy másfajta, sokkal rövidebb és intenzívebb kiképzést feltételez ez a fajta megoldás.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Kedves hallgatók, ezzel az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója véget ért. A szerkesztő Illis László nevében köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.